Szentendréről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Változik a turistautak jelzése a Délbükkben és Sátoraljaújhely térségében. Sárospatakon nyílt tárlat az 50 éves zempléni rajztanárok alkotóköre munkáiból. Idén is diákok segítik a rendőrség munkáját Nyíregyházán. Ezek műsorunk témái címszavakban. Most következzenek a részletek. Változik a turistautak jelzése a Délbükkben és Sátoraljaújhely térségében, amelynek munkálatait a Magyar Természetjáró Szövetség pályázata támogatja. A szövetség munkatársai több szakaszon is módosították az útvonalakat. A Cserépváralja és a Dobirét között ezentúl a piros kereszt jelzést kell követni, amely így közvetlenül csatlakozik a Hor völgyébe vezető, már meglévő piros keresztúthoz. A szakemberek a Bükki Szárhegy térségében is átalakították a hálózatot, Kuriszlán és Szelce puszta között pedig egy érdekes jelzéscserét hajtottak végre. Ezzel párhuzamosan a Sátoraljaújhelyi Szárhegy környékén is komoly változások léptek életbe. A Sárospatakot Eperjessel összekötő nemzetközi piros sáv útvonala a korábbi aszfaltútról átkerült a Magyar Kálváriára. Így ezentúl közvetlenül az összetartozás hídjának bejárásához vezeti a túrázókat. A jelzések részleteiről most Makár Rihárdot, a megyei szövetség elnökségi tagját hallják.
Úgymond itt folytattuk a tavalyi évnek a felújítását, hiszen tavaly már Cserépváralja és Bogács, illetve Szomolya között elkészült a turistaút felújításának a jelzése. Idén pedig folytatódott ez a Dobirét felé, illetve a sárgasáv jelzésig, ami egyébként Kács felé halad. Ilyenkor, amikor festünk, mindig átnézzük, hogy a szabályzatnak megfelelő-e az a jelenlegi jelzés, és itt is volt egy korrekció, és itt úgy döntöttünk, hogy azért főjelzést hagyunk ennek az útnak, mert nagyon szép útvonal, de nem sávjelzés lesz, ami korábban piros sávjelzés volt, hanem piros keresztjelzés, és ez a piros keresztjelzés akkor így indul Cserépváraljáról a buszmegállóból, a vár alatti részen elhalad, és akkor utána a Dobiréten keresztül a már említett sárgasávval is érintkezve, illetve azt elhagyva egy korábbi piros keresztjelzésbe csatlakozik, amely piros keresztjelzés a Horvölgyig halad, tehát így egy hosszabb útvonal valósult meg itt is. Sátoraljaújhely környékén kezdtünk el festeni, ott a pünkösdi hétvégén alakítottuk át egy picit a rendszert, és se amiatt csináltuk, hogy csak megzavarjuk a térképen közlekedőket, hanem azért, mert itt létesült korábban mindenki tudja az összetartozás hídja, és így az sem maradhat turistaút nélkül. Így a közelben levő piros sáv turistaút, ami egyébként korábban a Zsólyomka fölötti részen csak az aszfaltos úton haladt, ezt bevittük a Szárhegy aljára, illetve érintjük így a Szárhegyi oldalát a összetartozás hídjának, és utána visszatér a rendes nyomvonalára, és a változás plusz az lett, hogy ebből a piros sávjelzésből így már piros háromszög lesz, ami magára a Szárhegy csúcsára vezet fel, tehát itt volt egy kis változás, de szerintünk ez egy könnyen átlátható rendszer lesz. Új helyen lesz még egyébként bővítés, az még nincsen festés alatt, de ugyanúgy a hídnak a másik oldalát is be fogjuk majd kötni a turistaút rendszerbe. Mivel ott a Várhegy van, így a várhoz egy rom jelzés fog majd vezetni az onnan kiinduló kék keresztjelzésből, ez egy kék rom jelzés lesz, tehát ez majd a nyár folyamán valószínűleg el fog készülni. És a múlt héten volt egy nagyobb hír, hiszen itt az MTS-szel együttműködve változtattunk útvonalat az Aggteleki karszton, mégpedig a Jósvalfő melletti Kuriszlántól indulva a Szelce pusztáig. Ilyet még nem nagyon csináltunk, az emlékeim szerint még nem nagyon volt ilyen, de jelzéseket cseréltünk, úgymond, tehát, hogy ami korábban volt piros sáv, az lett kék sáv, illetve ez fordítva. És ezt így összehangolva az MTS-szel készítettük, ők csinálták az egyik útvonalat, mi a másikat, de itt nagyon pontosan meg kellett beszélni a napokat, hogy ki, mikor, hogy fest, mert olyan nem lehet, hogy a terepen egyszerre mondjuk két kék van, vagy két piros, de sikerült ez az együttműködés, és 5 nap alatt elkészült ennek a cseréje, és akkor mostantól úgymond a rövidebb útvonalon vezet az országos kék túra, magánállt a Szelce völgyön, ami egy nagyon szép, hogy emiatt történt a változást, hogy ezt így korábban kinézték, hogy ezt érdemes bemutatni a kék túrázóknak, és a korábbi útvonal lett akkor a piros sáv, ami egyébként Szögligetről vezet Rudabányáig, tehát ez is ott a térségben egy hosszabb útvonal.
50 éve alkotnak együtt, és ma is ugyanazzal a lelkesedéssel keresik az új formákat és inspirációkat. A Zempléni Rajztanárok Alkotóköre jubileumi alkotótáborról és egy ünnepi kiállítással emlékezett meg fennállásának fél évszázadáról. A Sárospataki tárlat az elmúlt 50 év munkáiból válogat, miközben a közösség ma is aktív, új alkotásokkal gazdagítja Zemplén kulturális életét. Frimmerni Ichnát Mariannát, a közösség vezetőjét hallják.
A körünk 1976. december 3-án tartotta az első foglalkozását. Ezt megelőzte egy szakmai továbbképzés, ami a szervezéshez volt szükséges, és a járásból, meg a két nagyvárosból, Patakról és Újhelyből gyűjtöttük össze a kollégákat, és így együtt szerveztük meg. Hát már sajnos elég sokan elmentek közülünk. 5 maradtunk még az alapító társaságból, viszont mindig jönnek új kollégák, és nem csak rajztanárok, mindenféle más foglalkozásúak is. A város igényli, szereti a társaságot. Nagyon sokszor volt már kiállításunk itthon is, de hogyha az Zempléni Rajztanárok Alkotóköre nyári táborát nem Patakon, hanem a megye bármelyik helységében rendezi, a nyári táborok után abban a helységben van kiállítás. Így került sor Telkibánya, Fűzér, Radvány, Gönc. Aztán legutóbb 5 éven keresztül tartózkodtunk Bodrogolasziba. Nagyon kedves, kellemes hely volt, és mindenütt bemutatkoztotta az alkotókörünk. Viszont ez csak az egyik oldala az elfoglaltságunknak, a másik az, hogy 2 hetenként rendszeres találkozókat szervezünk a Művelődés Háza és Könyvtára helységében. Ott van egy ilyen alkotótermünk, és bizony, nagy örömmel jönnek a kollégák, különösen ugye rajztanárok révén egy kikapcsolódás mindenkinek, hogy végre magának is festhet gyönyörű tájképeket, csendéleteket, attól függéppen, mert hát tájképre is gyönyörű szép patak, ugye, hogyha a hegykoszorún végignézünk, vagy pedig a Bodrogpartra megyünk, hát ugye ilyen helyszínek, mint a Vár és egyebek, nem sok helyen található. Tehát mindenütt megtaláljuk a magunk festeni valóját, és nagy-nagy örömünkre szolgál, hogy összejön a társaság, és idestova 50 éve összejön, és szeretettel jönnek, és örömmel jönnek a kollégák. Az alkotók szinte, hát nagy többségben rajztanárok. Tehát egy rajztanár mindenféle technikát ismer, és hát kinek-kinek hangulata szerint jelenik meg a képein, viszont vannak más foglalkozásúak is, akik szeretnek festeni, és jól érzik magukat köztünk, és segítséget kérnek tőlünk, esetleg szakmai tanácsot, amivel nagyon szívesen szolgálunk, hiszen tanárok vagyunk, rajztanárok.
Idén is diákok segítik a rendőrség munkáját a turisztikailag frekventált helyszíneken Nyíregyházán. Már több mint 10 éve működik a Turist Police, a programban közösségi szolgálatos diákok dolgoznak. A fiatalok szórólapokat osztanak, útba igazítják a városba érkezőket, valamint az egyenruhásokkal közösen a közbiztonságra is ügyelnek. A program ötletgazdája Gurbán Csaba rendőrőrnagy volt. Az ő vezetésével a Nyíregyházi rendőrkapitányság már 2012-től biztosít lehetőséget a fiataloknak, hogy az egyenruhások mellett teljesíthessék az 50 órás közösségi szolgálatot.
Szórólapot, amit a turistáknak tudunk átadni, illetve hát a parkolókat ellenőrizik a frekventáltabb helyeket. Hogyha segítségre van szükségük a turistáknak, akkor azt megadjuk, tájékoztatást, útbaigazítást, ezeket. Nagyon szeretik az ide látogatók, a közösségi szolgáltatót ellátókat, mert tudnak kommunikálni velük, tájékoztatást tudnak adni, útbaigazítást adnak nekik, meg hát egy üdeszínfolt itt a sóstai gyönyörű környezetben.
A programot a korábbi évekhez hasonlóan Nyíregyháza önkormányzata is támogatja. Például egységes pólókat kapnak a fiatalok. A városvezetés képviseletében Jászai Menyhért alpolgármester is köszöntötte a diákokat, aki kiemelte. Az önkormányzat is komoly lépéseket tesz annak érdekében, hogy Nyíregyháza biztonságos város legyen.
Az önkormányzat ezért nagyon sok kamerát helyez el, amely segíti a bűnmegőrzésre, bűnfelderítését, ennek visszatartó ereje van. Együttműködünk a rendőrséggel, kiváló polgárőrség működik Nyíregyháza a különböző városrészeibe, tehát ez egy közös csapatmunka, nyilván ahol a főcsapás a rendőrség kezébe van. Én úgy gondolom, hogy jó kezekben van Nyíregyháza.
A Nyíregyházára érkező turisták legkedveltebb városrésze továbbra is Sóstó gyógyfürdő, miután itt találják a legnagyobb turisztikai attrakciókat, így például a Nyíregyházi állatparkot, a Sóstói múzeumfalut és a fürdőket is. Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. Ügyvezetője nyilatkozott rádiónknak.
Nyíregyháza első számú turisztikai vonzereje maga Sóstó gyógyfürdő, az itt található gyönyörű természeti környezettel és az attrakciókkal. Egyre több turista látogat hozzánk, a nyár egy kiemelt főszezon. A turisták elsősorban hazánkból érkeznek, tehát belföldi turisták, de nagyon sok a külföldi utazó is. Elsősorban a szomszédos országokból, Romániából, Szlovákiából, Ukrajnából és Lengyelországból érkeznek hozzánk.
Regionális híreink végén az időjárásról. Csütörtökön az átvonuló, hőségzáró hidegfront változó vastagságú felhőzete halad fölöttünk keleti irányba, amelyből több helyen lehet számítani záporra, zivatarra, néhol esőre is. A zivatarokat felhőszakadás is kísérheti. Délutántól nyugaton már határozottan csökken a csapadékhajlam. Arrafelé valószínű a több, zavartalanabb napsütés. Az északi a szél a Dunántúlon és északkeleten sokfelé lesz erős, néhol akár viharos is. Zivatarok környezetében is lehetnek viharos széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 25 és 30 fok között várható. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. július 1-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Klész Beáta, a főbb híreink egy-egy mondatban. Szemmelweis napi ünnepséget rendeztek a Heves vármegyei Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetben. Átadták a felújított könyvtár és információs közösségi teret a Heves vármegyei Szihalmon. Szaktantermet neveztek el a Nyíregyházi Egyetemen, az intézmény egykori oktatójáról. Gyöngyösen mérték az ország negyedik legmagasabb hőmérsékletét, de sorra dőlnek meg a meleg rekordok országszerte. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. A Heves vármegyei Szihalom község önkormányzata rendkívül nagy hangsúlyt fektet a település intézményeinek felújítására, valamint a közösségi szakkörök felkarolására. Nemrégiben befejeződött a művelődési ház energetikai korszerűsítése, melynek átadó ünnepsége tegnap volt. A könyvtár és információs közösségi tér Szihalom mindennapjai során fontos szerepet tölt be, hiszen évnyitó rendezvények, ballagások, kulturális előadások, illetve kézműves szakkörök megvalósítására ad lehetőséget. Folyosné Dúsa Katalin Szihalom polgármestere kiemeli, közel 63 millió forintos keretösszegből valósult meg a beruházás.
A Széchenyi István Top Plus projektből valósult meg, és nagyon boldogok vagyunk, mert ez egy komplex energetikai felújítás, ugye megújult a külső homlokzat, akadálymentes rámpa lett kialakítva, akadálymentes WC, kicserélték a kazánt, napelemek kerültek a tetejére az épületnek, úgyhogy arra számítunk, hogy ez energiahatékonyságot fog maga után vonni, és nem csak megszépült a művelődési ház, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk. Tulajdonképpen a település összes rendezvényének, nem csak a önkormányzati rendezvényeknek, hanem civil szervezeteknek a rendezvényeinek, az intézményeinknek a rendezvényeinek, tehát évzárók, évnyitók, nemzeti ünnepeknek a helyszíne, civil szervezetek itt tartsák meg a fesztiváljukat, egészségnapot, és számos rendezvénynek ad helyet, tehát ennélkül nem lehet elképzelni a település életét. A ingatlanon belül működik a könyvtár is, ami szintén felújult a saját önerőből, illetve a bútorokat a Bródi Sándor könyvtár támogatásával valósult meg, és a épületben működik a Kisbocs játékközpont is, amely nyitva áll a kismamák rendelkezésére. 0-3 éves korosztálynak tematikus programokat is készülünk, és kora gyerekkori fejlesztésre kap nagy hangsúlyt a játékközpont működése. De a Nemzeti Művelődési Intézet a szakkör kiállítása, ez már a második pályázat, most a gyöngyfűzés, illetve a babamama horgolás volt a pályázatnak a témája. Itt a szihalmi ügyeskező emberek jelentkeztek rá, és én azt látom, hogy csodálatos alkotások születtek. Az alkotás mellett jó barátságok is kötődtek, ahogy én láttam, és a szakkörön túl különleges alkotások jöttek létre, tehát valaki inspirálódott, és újabb alkotások születtek.
Ivanics Józsefné Ildikó, a Babamama horgoló szakkör koordinátora, a közösség összetartó erejére helyezte a hangsúlyt.
Nálunk most megnyílt a Babamama horgolási szakkör és a gyöngyfűző szakkör. Én a Babamama horgoló szakkörnek voltam egy ilyen koordinátora, mondhatom, mert én tudok horgolni, és ezzel segítettem be a lányoknak. 5 fiatal hölgy jött, és ők kisbabákkal is terhesek, és próbáltam nekik megmutatni. A videót megkapták, de amit kézzel foghatóan meg tudunk mutatni, az sokkal előnyösebb és sokkal jobb. És akkor mindig megcsináltam nekik előre azt a horgolási mintát, amit ők videó megkaptak, és akkor ezzel tudtam őket segíteni, és akkor látták, átlátták a nehézségekben, hogyha éppen az a minta nem úgy alakult, hol tudok nekik segíteni, hogy vagy fogyasztásba, vagy nem számolták meg a számszem, akkor ezeket felhívtam a figyelmet, hogy akkor a négyzet az négyzet legyen. Úgyhogy ezekben tudtam nekik segíteni, és akkor kisbabákkal jöttek el horgolni, nagyon aranyosak voltak, és lelkesek. Mindenki megcsinálta a maga módján, és ügyesek voltak. Voltak kihívások, de nagyon ügyesek voltak. Én megmondom őszintén, itt a szakkörön belül itt az alapokat tanulták meg a lányok, tehát a kis törlőkendőtől kezdve a táskáig, a nagymama horgolásos mintával a takaróig, a kis előke, vagy igen, előkének mondjuk. És akkor ezeket készítették, és a legvégző, a záró, az pedig egy szundikendő volt. Egy kis maci szundikendő. Ezt kellett megcsinálni. Én emellett, én önkénteskedem akkor a babáknak, akkor ipot horgolom, és abba keresek segítőket, meg támogatókat, hogy hát, ha ezek a horgolós kis anyukák is bejönnek, és támogatnak engem is. És minden ilyen kreatív dolgokat szeretek készíteni. Szikra Egyesületben vagyok, ott vagyok szalmafonó, tojásíró, csuhéfonó, tehát minden, ami itt a szakkörben öten a babamama horgolóba, és öten a gyöngyfűzőbe. Csak a terhesek mentek el, akik szülni mentek, is annak helyét pótoltuk.
Szaktantermet neveztek el a Nyíregyházi Egyetemen dr. Rozgonyi Tibor Győzőről, az intézmény egykori oktatójáról. A matematikus közel 5 évtizeden keresztül volt részese a nyíregyházi matematika tanárképzésnek. Munkásságával generációk szakmai fejlődését segítette, miközben jelentős szerepet vállalt a tehetséggondozásban és a szakmai közélet szervezésében is. Tanyiné dr. Kocsis Anikót, a Matematika és Informatika Intézet igazgatóját hallják.
Dr. Rozgonyi Tibor kollégánk sajnos 25 augusztusában elhunyt. Annyit kell tudni erről a hatalmas pályáról, lehet így fogalmazni, hogy most fél év múlva lett volna, tehát a halála után fél év múlva 50 éve dolgozik itt a Nyíregyházi Egyetemen. A temetés során elgondolkodtunk azon, hogy mivel tudnánk segíteni, az emlékét életben tartani, és akkor jött ez a gondolat, hogy nevezünk el róla egy termet. Dr. Rozgonyi Tibor nagyon kedves egyéniség volt, lehet azt mondani, hogy nem csak kiváló szakmai tudással rendelkezett, hanem a hallgatókat is nagyon szívesen patronálta. Én azt gondolom, hogy a mai világban nagyon sokat mond, hogy a Facebook oldalunkon megosztottuk az eseményt, a halála hírét is, illetve a mai eseményt, és mintegy 66 ezer megtekintésünk van. Tehát a népszerűségét, azt, hogy adták egymásnak a hírt a különböző matematikai tanárcsoportok, közéletben nagyon neves egyéniségről van szó, ez mind ennek köszönhető. Hogy ő mentorált, patronált és szívén viselt a hallgatók ügyét is.
Szemmelweis Ignác, az anyák megmentője születésének 208. évfordulója alkalmából ünnepséget tartottak Egerben a Heves vármegyei Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet irgalmas rendi kápolnájában. A rendezvényen elmondták, hogy 8 orvos, illetve 37 ápoló szerzett újabb végzettséget, ezen felül 28 kórházi alkalmazott kapta meg a 25 éves szolgálati elismerést, 44-en a 30 éves, valamint 18-an a 40 éves itt töltött éveik után kaptak elismerést. Köszöntötték azon munkatársakat is, akik az idei évtől 50 vagy több mint 50 éve dolgoznak az intézményben. Az átadóról dr. Stankovics Évát, az intézmény igazgatóját hallják.
Ahogy a beszédemben is jeleztem, ugye a Szemmelweis nap a magyar egészségügy legnagyobb és legfontosabb ünnepe. Én azt gondolom, hogy minden ágazatnak, minden szakmának, minden hivatásnak szüksége van ilyen napokra, amelyen ünnepelhetik azt az elhivatottságot, azt az életpályát, azt a munkát, amit a kollégáink folytatnak. Én azt gondolom, hogy és méltó elismeréseket tudunk átadni ezen a napon olyan munkatársainknak, akik példát állítanak, például állhatnak a többiek, a többi munkatárs egy intézmény kollektívája vagy közössége elé. Nagyon-nagyon fontosak az ilyen megemlékezések és az ilyen ünnepek. Az EGRI Markot Ferenc kórházban, de én azt gondolom, hogy Heves vármegye valamennyi kórházában az a jellemző, hogy lojális, hűséges, hosszú évtizedek óta egy-egy intézményben dolgozó szakemberek, azok, akik ilyen ünnep alkalmával kiemelésre, méltatásra, elismerésre kerülnek. Itt is így történt Egerben. Hosszú évek óta van, aki pálya kezdet óta itt dolgozik az EGRI kórházban, és munkájával, életútjával, a hivatásával törekszik, fejlődik, és igyekszik a betegek maximális szolgálatába állni. Ilyen kollégákat ismertünk el a mai napon. Nagyon fontos, sok esetben minden területről igyekszünk kiválasztani munkatársakat, odaítélni ilyen elismeréseket, mert fontos hangsúlyozni, hogy a kórház valamennyi területe fontos, a kórház valamennyi területe tesz a betegellátásért, nézzük az orvos szakmát, vagy akár az ápolás szakmát, de akár a háttér gazdasági részeket, senki nélkül nincs intézmény, mindenki szükséges ahhoz, hogy egy intézmény a nap 24 órájában az év 365 napján működjön.
Gyöngyösen mérték az ország negyedik legmagasabb hőmérsékletét, miközben több helyen is rekord közeli vagy rekordot döntő értékeket regisztráltak. A rendkívüli hőség okairól, a következő napok várható időjárásáról és arról, hogy meddig tarthat a forróság, Csiki Gergő meteorológust hallják.
A térségünk időjárását jelenleg még egy magas nyomású légköri képződmény, egy anticiklon, és a benne kialakult már sokat emlegetett Pola nevű jelenség alakítja. Ennek is köszönhetjük ugye ezt a rendkívüli forróságot. Most így a hét elején, most már egyre inkább a nyugat felől közeledő hidegfrontnak az előterébe került térségünk, így fokozódik a délnyugati áramlás, amellyel még az eddigieknél is forróbb levegő érkezik, így tetőzik a hőség, a forróság, akár az abszolút melegrekord is megdőlhet, ami Magyarország történetében a mérések kezdete óta eddig 2007. július 20-án Kiskunhalason jegyeztek fel, akkor a hungarometort 41,9 fokot mért. Most ez jó eséllyel megdőlhet. Ugye szerdán már ez a hidegfront, amit említettem, ez már megközelíti térségünket, így a naposabb délelőtti órákat követően egyre magasabbra törnek majd a gomoly felhők, meglehetősen füllet lesz a levegő szerdán, tehát olyan igaz, ilyen folytogatós meleg lesz ott az áporok, zivatarok megérkezése előtt, bár ekkor már nem lesz 40 fok fölötti a forróság, de még 32-38 fok közé melegszik a levegő, mielőtt megérkeznek ezek az áporok, zivatarok. Ezek egyre többfelé pattanhatnak a délutáni órákban, mivel ugye nagy melegre érkeznek, ezért heves zivatarokra is számítani kell közöttük, amiket nagyon méretű jég, illetve 80-90 km/h meghaladó szélök és felhőszakadás kísérhet. A zivatarozás az esti órákban is folytatódik, majd csütörtökre ez a zivataros csapadék zóna egyre inkább a keleti országrész felé helyeződik. Ekkorra már mindenhol megszűnik a hőség, a front mögött élénk erős, főként zivatarok környezetében viharos észak-észak nyugati széllel érkezik a felfrissülést hozó hidegebb levegő. Ez azt jelenti, hogy csütörtökön már csak olyan 23 és 30 fok között alakulnak majd a maximumok, ami azért a mostanihoz képest jóval élhetőbb lesz, és ezt követően egy darabig nem is tér vissza ez a forróság. Egy ilyen jó 5-7 napig azért látszik, hogy nem lesznek 35 fok fölött értékek, sőt 30 fok fölött értékek is ritkábbak lesznek, tehát itt pénteken lett 26-31 fok, illetve vasárnap, szombaton, meg jövő hétfőn azért a legtöbb helyen 30 fok alatt maradunk, és az éjszakák is felfrissülést hoznak, hiszen többfelé majd 15 fok alá csökken a hőmérséklet. A hidegzugokban, főként az északi középhegység völgyében, a Kiskunhalas homokhátságain pedig 10 fok körüli minimumok is előfordulhatnak, így majd akkor érdemes lesz átszellőztetni a felforrósodott lakásokat.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fényt mutat, és erkölcsi iránytűként szolgál a gyűlölettel, intoleranciával és dehumanizmussal szemben 14. Leó pápa látogatása Lampedusa szigetén, jelentette ki Adelha Fitkehit, a szicíliai muszlim közösség elnöke. Kehit, aki egyben az Olaszországi Iszlám Közösségek Uniója alelnöke, hangoztatta. A pápa július 4-i látogatását nagy várakozás előzi meg az egész Olaszországban élő dolgozó muszlimok részéről, akik bevándorlóként érkeztek az országba. 14. Leó látogatása Lampedúzára a legmagasabb szintű, legnemesebb és legszükségesebb válasz az aggasztó gyűlölet légkörre, intoleranciára és dehumanizációra, amely gyakran áthatja a közéletet, jelentette ki a muszlim közösség vezetője. A katolikus egyház főszombati látogatása során felkeresi Lampedusa temetőjét, a sziget mólóján pedig táblát avat Ferenc pápa emlékére, akinek első apostoli útja 2013. július 8-án ide vezetett. Akkor Ferenc pápa a közöny globalizációja ellen intézett felhívást. A mólón 14. Leó pápa a helyi regisztrációs központban tartózkodók egy csoportjával találkozik. A venezuelai földrengés károsultjainak gyűjtenek a magyar jezsuiták. Pusztító földrengés rázta meg Venezuela nyugati részét július 25-én. Családok ezrei veszítették el otthonukat, mindenüket. Az ő megsegítésükre létrejött nemzetközi jezsuita összefogáshoz a Jézus Társasága magyarországi rendtartománya is csatlakozott. A magyar jezsuiták adománygyűjtést indítanak a venezuelai földrengés károsultjainak megsegítésére. Az adományokat a helyi jezsuitáknak juttatjuk el, akik a helyszínen azonnal reagálni tudnak a legégetőbb szükségletekre. Az ukrajnai Karitás szerint a 4 éve tartó háború miatt a lakosság 70%-ának pszichológiai támogatásra van szüksége. Kiemelték, közel 15 millió ember küzd különféle pszichés problémákkal. Krisztina Szemegen-Bodak, az ukrajnai Karitás szervezet Harkivi egészségügyi programjának vezetője, egy olasz katolikus hírügynökségnek beszélt az országban végzett munkáról, a gyermekeknek, nőknek, időseknek és függőséggel küzdőknek nyújtott gondozásáról. Az általuk biztosított szolgáltatások között található 11 elsődleges egészségügyi ellátást nyújtó központ, egy hospiszház, 5 mobil pallitív gondozói csoport és 8 multidisziplináris csoport. Az elmúlt 2 évben az ország leghátrányosabb helyzetű településein élő 2200 rászoruló családnak nyílt lehetősége, hogy a felzárkózó települések program révén átálljon környezetbarát és biztonságos fűtésre. Közölte a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a távirat irodával. A szervezet tájékoztatása szerint az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával 2022-ben indult, csak nem 11 milliárd forintból megvalósított szociális energetikai program révén 2026-ra több lépcsőben és több helyszínen összesen 24 szociális naperőmű és egy energiatároló épült fel a Szeretetszolgálat alapítványának segítségével. Az ezekkel megtermelt bevételek révén az elmúlt 2 fűtési szezonban az érintett családok 263 millió forint értékű energiában részesültek. A programhoz kapcsolódó zöld fűtés nevű pályázaton nyertes háztartások a kiépített elektromos csatlakozásnak és az előre fizetős villanyóráknak köszönhetően tiszta és biztonságos módon fűthették otthonukat. A projekt révén összesen 171 településre jutott el támogatás. Befejeződött a felzárkózó települések program szociális bérlakás projektje. A program keretében 2 év alatt 617 lakó költözhetett új otthonba, közölte a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a távirat irodával. A közlemény szerint a Szeretetszolgálat alapítványa és egy egyesülete nyílt pályázaton tette elérhetővé a hátrányos helyzetű családoknak, hogy modern, egészséges és tágos otthonok bérlői legyenek. A projekt az Európai Unió és a Magyar Állam finanszírozásával összesen 50 milliárd forintos, vissza nem térítendő támogatásból valósult meg. Mint írták, a program keretében 2026. júniusáig összesen 227 szociális bérlakást alakítottak ki, mintegy 100 településen. Ebből 165 ingatlanba már be is költöztek a bérlők. A beköltöző 617 lakó közül 282 gyermek. Az Egri Hittudományi Főiskola 37 levelezős hallgatója vette át diplomáját az Egri Érseki Papnevelő Intézet kápolnájában június 27-én. Dr. Dolhai Lajos rektor a hálaadó szentmisén tanításában a hivatás jelentőségéről szólt, s a napszentjére, Szent Lászlóra utalva úgy fogalmazott: neki is köszönhetjük, hogy itt vagyunk, magyarok és katolikus keresztények vagyunk. Reményének adott hangot, hogy a végzett hallgatók a diploma megszerzése által új hivatást kaptak a megváltó Jézustól. Dolhai Lajos atyát, az Egri Hittudományi Főiskola rektorát hallják.
Szent László királyunk méltóan élt abban a sajátos hivatásban, amit a gondviselő Isten kijelölt neki. Talán minnyájan vagy sokan hallották már Prohászka Ottokár püspöknek a nevét, aki a két világháború között élt, székesfehérvári püspök volt, és Szent László királyunkkal kapcsolatban azt írja: Szent István apostoli királyunk volt, ő vezette el a magyarságot Krisztus hitére, de a magyar népet Szent László királyunk tette igazán keresztényé. Ez volt az ő sajátos hivatása. Tegyük hozzá rögtön, hogy nem volt könnyű helyzete, mert nagyon nehéz időkben, 1077-ben lett országunk királya. Tudjuk jól, történelemben mindnyájan tanultuk, hogy Szent István királyunk halála után kitört trónviszályok és pártoskodások miatt szinte válságba került Magyarország. Gondoljunk csak arra, hogy az ország Szent István királya után 40 év alatt 8-szor cserélt gazdát. Valóban úgy tűnt, hogy szinte veszni indult István öröksége, mert külső és belső ellenségek veszélyeztették a magyar népet. A pogány magyarok pedig elérkezettnek látták az időt a kereszténység kiirtására. Voltak a magyarok között olyanok, akik ismét elkezdtek a bálványoknak áldozni, felgyújtották a templomokat, megölték a papokat. Ezzel kapcsolatban gondoljunk csak Szent Gellértnek a vértanúságára. Már-már úgy tűnt, hogy a pogányság győzedelmeskedik a kereszténység fölött. Éppen ezért László királyunk rögtön uralkodásának kezdetén kiadta a parancsot, hogy a pogány szertartásokkal hagyjon fel mindenki, és éljen Isten törvényei, meg Szent István törvényei szerint. Folytatta Szent István királyunk egyház építő tevékenységét, templomokat épített. 1092-ben Szabolcs várában zsinatot hívott össze az egyházi életnek a megreformálására. A magyar nemzet és a magyar egyház szolgálata nyilvánult meg abban is, hogy Szent István, Szent Imre és Szent Gellért erekjéért oltára emeltette. Ezzel a magyar népnek saját fajtájából adott szenteket, vagyis igazi példaképeket. És lehetne még sokáig sorolni, hogy mi mindent tett Szent László a magyar kereszténység megszilárdítása érdekében.
Dolhai Lajos rektor Szent Pál apostol buzdítását idézte, mely a hivatásban való élet a krisztusi meghívás jelentőségét hangsúlyozza. Mindenkinek van Krisztustól kapott hivatása, van, aki papi, szerzetesi hivatást kap, Isten országának evangéliumát hirdeti, kiszolgáltatja a szentségeket, jelenvalóvá teszi a közösségben Jézust. akik a szülői, nagyszülői hivatást kapták, megtanítják gyermekeiket, unokáikat Isten ismeretére, szeretetére. Szent László példája a mai elpogányosodó Magyarországon ad nekünk feladatot, hogy védelmezzük a keresztény katolikus hitet. Megtapasztaljuk, hogy egyre többen vannak olyanok, akik semmibe veszik Isten törvényeit, az egyháza vallás a hitoktatás ellen agitálnak. A hitoktatás mellett nagyon fontos a példás keresztény élet, hangsúlyozta Dolhai Lajos rektor. Kiemelte, a keresztény hit hivatalos tanítói lesznek megfelelő egyházi felhatalmazás után a most végzett hallgatók, megkapják az erről szóló diplomájukat. Szent VI. Pál pápa figyelmeztetést fogalmazott meg a hitoktatóknak. A mai embert inkább érdeklik a tanúk, mint a tanítók, s mégis hallgat a tanítókra, azért teszi, mert ők egyben tanúk is, a hit tanúi. Életünkkel is tanúskodnunk kell hitünk igazságairól, zárta beszédét a rektor. Ezt követően a végzős hallgatók átvették diplomáikat. 10 katekét a lelkipásztori munkatárs, 9 hittanár nevelő, 18 katolikus hitoktató felsőfokú szakirányú továbbképzésben vett részt. A 18. országos roma zarándoklat a Mátraverebély Szentkúti Nemzeti Kegyhelyünkön július 4-én szombaton lesz. Koncelebrált szentmisét mutat be Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A zarándoklaton a résztvevők Kósede egri cigánypasztorációs referens tanítását és tanúságtételeket is meghallgathatnak. Délelőtt 9 óra 30 perckor dicsőítéssel kezdődik az esemény a központi kültéri oltárnál. 10 órától Kósede egri cigánypasztorációs referenspont tanítást, melyet tanúságtételek követnek, illetve gyónási lehetőség is lesz. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Székely János püspök atya lesz. Az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 16-a és 19-e között tartják. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több 116-30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Bővebb információk a találkozó közösségi oldalán találhatók. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Drimba Miranda, Fekete Gábor, Kriston Tamás és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Cuando se escuchó una voz desde el fondo de la noche, que melodiosa cantó. El
el sol se extiende veloz de San Antonio Maicí, cuando lo canta la voz de Miguelito Cuní. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. Chapotín y con versos de Guillén. Aquel que dijo que al son le estaba llegando el fin, que no me venga llorando cuando suene el cornetín. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. El son como el romerillo que conserva la salud, pregúntaselo a Portillo, a Portillo de la Luz. El son para que te asombres, ya me lo quieren robar y me le quieren cambiar hasta el mismísimo nombre. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son. Ay, mi tierra linda, linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero.
Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero.
Porque eres linda y en el corazón te llevo, para ti es esta canción y siempre eres lo primero. Mi tierra linda, mi tierra bella, eres la reina del Caribe, la más hermosa doncella.
Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero.
Hoy cantando para ti, porque tú eres la canción y yo te amo y yo te quiero. Das la inspiración para hacer la melodía y en el corazón te llevo.
Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. Mi tierra linda.
A régió sportja.
A jégkorong Erste Liga egyik legponterősebb hátvédjével, Nikita Usztinyenkóval hosszabbított szerződést a Deac jégkorong csapata. Domináns támadó futball, cél az osztályozó, ilyen csapatot épít a Deac labdarúgó csapatánál az új vezetőedző Kondás Elemé. Hatalmasat küzdve megnyerte az ifjúsági bajnokok ligája döntőjét a DVSC Kézilabda Akadémia U18-as női csapata. Ismét helyi sportsikernek örülhettek az ószdiak. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A jégkorong Erste Liga egyik legponterősebb hátvédjével, Nikita Usztinyenkóval hosszabbított szerződést a Deac. A 31 éves fehér orosz védő 2024-ben érkezett Debrecenbe, ahol a második Erste Liga szezonjában is aktívan termelte a pontokat. Az alapszakaszban 32 mérkőzésen 7 gólt lőtt és 19 gólpasszt osztott ki, míg a negyeddöntő során 7 meccsen 1 gólt szerzett és 5 asszisztot jegyzett. Usztinyenkó a 2025-26-os idényben a liga negyedik legtöbb pontot szerző hátvédje volt. A Deac az elmúlt két szezonban magyar bajnoki ezüstérmes lett. Domináns támadó futballt és osztályozós hely elérését tervezi a Deac labdarúgó csapatának új vezetőedzője Kondás Elemér. Most őt hallják.
Félig borsodi vagyok, félig hajdúbihari, sőt már több is, mert ugye Borsodban 30 évet éltünk, Hajdúbiharban már 33. év, úgyhogy azóta itt élünk Debrecenben. Nyilván örülök neki, hogy újra itthon lehetek. Ugye 2021 óta voltam itt is, ott is, amott is, de most ez így alakult, hogy vissza tudtam kerülni Debrecenbe. Az új feladatra próbálok koncentrálni. Nyilván az rosszul érintett, hogy a Vasas után egy több mint két évig nem igazán volt munkám. Aztán utána ugye megkerestek Tiszaújvárosból. Igazából nem akartam NB3-ba dolgozni, de ott rengeteg ismerős játékos van, akár Debrecenből, akár még a Diósgyőrből, sőt az unokaöcsém is ott véd, és akkor így kértek, hogy segítsek már, így kerültem oda. Aztán hát nyilván az volt a cél, hogy a csapat maradjon bent, ezt tudtuk is teljesíteni, és egy nagyon jó kis közösséget ismertem ott meg, de jött ez a lehetőség itt a Dehaszhoz, és nyilván úgy döntöttem, hogy itt magasabb célokért kell küzdeni, és ez nekem sokkal jobban megfelelő. Amikor csak tehettem, akkor kimentem a mérkőzéseikre, valamint most az utóbbi időben pedig ellenfelek is voltunk, ugye játszottunk edzőmérkőzést is egymással, valamint bajnoki mérkőzés is szerepelt a programunkba, úgyhogy a játékosok nagy részét is ismerem, volt akivel már dolgoztam is együtt, a stábtagokat is ismerem, mert igazából egy kivételével mindegyik volt játékosom, tehát nem kerültem ismeretlen közegbe, ők is ismernek engem, én is ismerem őket, úgyhogy remélem gyümölcsöző lesz az együttműködés.
Kondás Elemér beszélt a jövőbeli keretről is.
Vannak olyan játékosok, akiknek lejárt a szerződésük, velük jelen pillanatban is egyeztetés folyik a klub részéről, valamint nyilván frissítésre is szükség van, tehát egy 2-3-4 játékos érkezését szeretnénk még a csapatba, egy kis frissítés szempontjából, valamint meg kell találni azokat a fiatalokat is, ugye már az NB3-ban kötelező fiatalt játszatni, ami jelen esetben nekünk 2008 után született labdarúgókról van szó, tehát ilyen játékosoknak is kell legalább 4-nek lenni a keretbe, úgyhogy ezeket is be kell valahogy integrálni. Ezért fogunk edzést tartani, mert vannak jelentkezők, vannak ajánlott játékosok, ilyenkor ugye jönnek a különböző helyről az ajánlások, tehát ezeket meg fogjuk nézni, lecsekkoljuk, és meglátjuk, hogy ki az, aki tud segíteni a csapatunknak a cél elérésében, és ki az, aki nem. De mondom még egyszer, tehát frissítésre mindig szükség van. Én azt vallom, hogy az átigazolási időszakban egy 2-3 játékost meg kell frissíteni, mert aki ugye kevesebbet játszik, az inkább menjen, aztán próbáljon szerencsét máshol. És olyan játékost kell hozni, aki a kezdőcsapatba még tud motivációt, valamint versenyzetet is kialakítani. Természetesen azon leszünk, hogy támadó futballt játszunk, ugyanis minden mérkőzést meg szeretnénk nyerni, ahhoz viszont gólokat kell rúgni. Úgyhogy egyértelmű domináns csapatot szeretnénk építeni, de hát most is domináns volt a Dehac, ugye nem sokon múlott, hogy nem tudott oda kerülni az osztályozós helyre. Egy-két mérkőzés nem úgy alakult, tehát ebbe kell nekünk nyilván fejlődni, hogy sokkal kiegyensúlyozottabb teljesítményt tudjunk nyújtani. Úgyhogy azon leszünk, hogy minél többet tegyünk, hogy a szerencse, ha kell, akkor mellénk álljon, de nem lehet mindig bízni a szerencsében természetesen. Az, hogy most nyilván osztályozókat kell játszani, nem lehet egyből feljutni NB3-ból NB2-be, nyilván ez egy kicsit nehezebbé teszi a dolgokat, ugyanúgy, mint a most már majd az NB2-ből NB1 felé is lesz osztályozó, de azon az osztályozós mérkőzésen bármi történhet. Viszont nekünk első cél az, hogy olyan helyen végezzünk, amelyik megengedi azt, hogy osztályozót játszassunk. És erre kell törekedni, ahhoz viszont nyilván mérkőzéseket kell nyerni, és ahhoz viszont dominálni kell a mérkőzésen.
Hatalmasat küzdve megnyert az ifjúsági bajnokok ligája döntőjét a DVSC Kézilabda Akadémia U18-as női csapata. Hosszabbításban 41-39-re győzték le a Csesen Bukarest együttesét az MVM Dómban. A történelmi sportsikert elérő debreceni együttest a régi városházán köszöntötte Pap László polgármester.
A városon mindig lehetett számítani, ha a kézilabdáról volt szó, a női kézilabdáról volt szó, és ez így lesz a jövőben is. Tehát mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy az akadémia működése az a következő években is megfelelően biztosítva legyen, és hogy minél több tehetség válassza a Debreceni Kézilabda Akadémiát annak érdekében, hogy ilyen nagyszerű eredmények szülessenek.
A finálét a román együttes kezdte jobban, ám a debreceni lányok fokozatosan felzárkóztak, így a szünetre 13-13-as döntetlennel vonultak az öltözőbe. A második félidőben már egyre inkább a DVSC akarata érvényesült. Stabilabbá vált a védekezés, támadásban pedig bátrabban és eredményesebben játszottak. A rendes játékidő végén továbbra sem dőlt el a trófea sorsa, így hosszabbítás következett. A ráadás perceiben a debreceniek bizonyultak higgadtabbnak és pontosabbnak, végül 41-39-es győzelemmel szerezték meg az U18-as Bajnokok Ligája serlegét. A játékosok számára különleges élményt jelentett, hogy több ezer néző előtt az ország legnagyobb fedett sportcsarnokában játszhattak. Kulnéliánát, a DVSC Kézilabda Akadémia játékosát hallják.
Annyira nagy dolog volt ilyen sok ember előtt játszani ilyen nagy helyen, és én nagyon jól éltem meg ezt. Én nagyon örültem, hogy ilyen közösség előtt játszhattunk, és tényleg, hogy annyira jó csapatmunkát tudtunk mutatni, úgyhogy én nagyon büszke vagyok a lányokra.
A siker értékét növeli, hogy az együttes felkészülését több nehézség is hátráltatta az idény során. Márián Blankát, az akadémia vezetőedzőjét hallják.
Erről felül teljesítettek, mindent megtettek annak ellenére, hogy nagyon sok probléma volt a felkészülésünket, nagyon sok minden nehezítette, de egységes csapatként küzdöttek, és az utolsó pillanatig nem adták föl. Szeretnénk komplex játékosokat nevelni. Az átjátszás is egy nagyon fontos szempont, illetve az, hogy bármelyik játékosunk bármilyen játék környezetben megállja a helyét, akár egy korosztályos válogatottban, vagy később egy másik NB1-es klubban. Igyekszünk egy egységes rendszert kialakítani, akár heti szinten nézzük azt, hogy egy-egy korosztályban milyen típusú edzések vannak, és hogy így, ha esetleg átjátszásra kerül a sor, akkor ne ugyanazt az edzésmunkát végezzék el. Nagyon nehéz felkészíteni edzés környezetben, nem tudunk ekkora stressz helyzetet, verseny helyzetet kialakítani. Egyrészt a bizalom, a csapat és a stáb közötti bizalom az, ami ilyen erősítő tényező, az, hogy tudják a lányok azt, hogy egy hibázás az nem jelent problémát, hiszen kézilabda meccset még nem láttam hiba nélkül lehozni. Tehát merni kell hibázni, kockáztatni kell, az hozza meg a győzelmet, és ez a napi munkánkban egyébként benne van, hogy túl tudjanak lépni, és edzőként kezelni kell ezeket a helyzeteket.
Ismét helyi sikernek örülhettek az ózdiak. Sós Levente a dobogó legmagasabb fokára állhatott Antaliában, a K1-es világkupán. Most őt hallják.
A felkészülés az hát elég kemény volt, sokat edzettünk, készültünk rá. Fejbe is felkészültem, és ott pedig, amikor megnyertem, az hát egy leírhatatlan élmény volt. Úgy gondolom, hogy sikerült elérnem azt, amire ennyire sokat készültem.
Ez nem csupán egy K1-es győztes mérkőzést jelent számára, hanem megnyerte a török világkupát 75 kg-os súlycsoportban. A fiatalember januárban ezüstérmet szerzett az Athén Challenge kickbox Európa kupán. Élete első profi kickbox mérkőzését viszont május elején Aradon vívta, ahol szintén egyhangú pontozással az ő kezét emelték a magasba román ellenfelével szemben. Törökországig is igen rögös út vezetett. Összeszedettebb, hatékonyabb edzéstervre váltottak, amely meghozta a várt eredményt. Az Ózdi Pitbull Team edzőterme a második otthona, itt szerezte meg az alapokat. Az antaliai viadalon török ellenfele igen kellemetlen volt, de sikerült alkalmazkodnia a helyzethez és felülkerekedni rajta. Édesapja Sós Attila úgy véli, a felkészülés rengeteg lemondással jár.
Nyilván egy 16 éves gyereknek nem minden nap az edzőterembe kell lenni, és nem hajnal 3-kor kell kelni, hogy a félmaratont lefussa, illetve jön az edzőterembe edzeni, majd 6:30-kor a befejezi, akkor iskola előtt még egy fürdés, egy reggeli belefér. Úgy gondolom, még más ilyen korú fiatal hát elbandázgat, jó érzi magát. Ő ezekért az eredményekért, a lemondások miatt szerintem elég sok dologból kimarad, de hogyha valaki ezt az érzést átéli, akkor tudja, hogy mit jelent egy sportolónak, hogyha a belefektetett munka után az ő kezét emelik fel a ringbe.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510 6.